Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumának a 18. fejezetében, annak 28. versétől kezdődően a 40. verssel bezárólag.
Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páska vacsorát. Pilátus kiment hozzájuk és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át és ítéljétek el a törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie a Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássak egy foglyot a páska ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ne ezt, hanem Barabbást. Ez a Barabbás pedig rabló volt.
Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a napsütést. Köszönjük az Isten tiszteletnek az idejét. Köszönjük a közösséget, a találkozást. Köszönjük az éneklést, köszönjük a te ígédet. Köszönjük az értelmet, amit kaptunk, és a szabadságot, hogy befogadjunk téged. Annyi mindent van okunk köszönni, és sorolhatnánk még hosszan. Most mégis inkább könyörgünk, Urunk, hogy hadd tudjunk jól élni minden ajándékoddal, hogy hadd lássuk meg, hogy mit mire kaptunk, hogy mire kaptuk az időnket, hogy mire kaptuk a szabadságunkat, hogy mire kaptuk az Isten tiszteletet. Segíts, Urunk, hogy nem magunkat lássuk, hanem téged. Segíts, hogy magunkat hozzá tudjuk igazítani, ahogy minden hozzád igazodik. Bárcsak adnál szent lelkedből most nekünk, hogy lehújjanak a szemünkről a pikkelyek, hogy a szívünknek kőkemény zárai föloldódjanak, és megnyíljon, és megelevenedjen. Bárcsak tudnánk, Urunk, megfeledkezni magunkról, és betöltekezni azzal, aki te vagy, megtelni veled, és ezzel az új élettel élni és szolgálni. Így állunk előtted, és kérünk téged, kegyelmeddel újíts meg bennünket, újjáteremtő hatalmaddal munkálkodj közöttünk és bennünk. Jézus nevében kérünk, Urunk. Amen. Az előbb felolvasott igeszakaszból olvasom újra János evangéliumának 18. fejezetéből a 36. verset. Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére, de az én országom nem innen való. Isten országáról szólnak az igehirdetések, és az elmúlt vasárnap Máté evangéliumából pont az a mondat volt előttünk, hogy Ha a Szentlélek által űzöm ki a gonoszt, akkor Isten országa bizonnyal elérkezett, és itt van közöttetek. És a múlt héten azt kerestük, hogy hogyan jelen való Jézusnak az országa, Istennek az országa. És most pedig János evangéliumából az a mondat van előttünk, hogy az én országom nem e világból való. Fontos ezt a kettősséget értenünk, hogy jelen van, de még nem a maga teljességében. Úgyhogy így kapcsolódunk most be János evangéliumába és a Pilátus előtti perbe, Jézus elítélésébe, ennek a történetébe. És furcsa ez a párbeszéd. Azt hiszem, hogy aki először olvassa, annak tűnik fel igazán, hogy mennyire furcsa ez a párbeszéd. Hogy azt várnánk, hogy itt van egy vádló és van egy védekező. Tudjuk jó, hogy az életére, az elítélt életére megy ki ez a tárgyalás, az ennek a tétje, hogy életben marad, vagy pedig kivégzik. De valahogy sehogy nem úgy alakul ez a beszélgetés, ahogy azt az emberi logika szerint mi várnánk. Jézus egy világos kérdést tesz fel, te vagy a zsidók királya, és ebben a helyzetben Jézus nem igennel vagy nemmel válaszol, hanem visszakérdez. És azt kérdezi Pilátustól, hogy ezt most magadtól mondod, vagy mások mondták neked? Döbbenetes ez a kihallgatás. Döbbenetes ez a per. Hogy tud Jézus ebben a helyzetben így viselkedni és visszakérdezni? Hogy nem magát védi, vagy nem támadja az őt vádlót, hogy te kérdezed tőlem ezt? Szóval semmi ilyet nem látunk, hanem egész egyszerűen beszélget. Beszélget, és ahogy kérdeznek tőle valamit, ő egy kérdéssel válaszol, hogy hallja Pilátust, hogy Pilátust más helyzetbe hozza, hogy esélyt adjon Pilátusnak, hogy másképp lássa a valóságot. Ugyanazokat a szavakat használják Jézus is, Pilátus is, de egészen mást értenek alatta, és minden bizonnyal ezért kérdez vissza Jézus. Hogy Pilátus, amit te értesz az ország, a király alatt, én nem ugyanazt értem. És ha Jézus ugyanazzal a szóval igennel vagy nemmel válaszol, hogy is tudna igennel vagy nemmel válaszolni, hiszen a szavak alakja ugyanaz, de a jelentése egészen más. Király, ország, ítélet, igazság, élet, halál. Ezek a kulcs szavak. Mindannyian értjük, de nagyon nem úgy értjük, ahogy azt Jézus érti. És persze mi nem történelemkönyvet olvasunk, nem egy bírósági tudósítást olvasunk, hanem az evangéliumot olvassuk, és az evangélium vezet bennünket. Láttatni akar, nem csak Pilátusnak akarja a szemét megnyitni, hanem a mi szemünket is. Nem csak Pilátus kap esélyt, hogy újra értelmezze ezeket az alapfogalmait az életünknek, hanem mi magunk is, hogy másképp értsünk, másképp lássunk. Ebben az értelemben Pilátus a mi emberünk, aki a mi kérdéseinket teszi fel, aki a mi helyünkön van, és ha értetlen, akkor értünk értetlen, hogy a magunk értetlenségét megértsük. Pilátus tehát abban a gondolkodásmódban van, ahogy mindannyian is vagyunk. Ő megtestesíti a birodalmat, a római birodalmat, helytartóként vallatja Jézust, és pontosan tudja, hogy mi az ő szerepe. Az, hogy biztosítsa Rómának a békéjét. Ennek van egy gazdasági vonulata, hogy ma mindent gazdaságban és dollárban mérnek a világon. Van egy gazdasági vonulata, hogy tudnilik, a Rómába, Egyiptomból érkezik a gabona, és ennek a kereskedelmi útja Izraelen megy keresztül. Ha tehát Izraelben zavargás van, akkor a globális gazdaság azonnal megérzi, és mindenféle zavargások keletkeznek majd Rómában is, ahol az ő főnökei székelnek, tehát neki nagyon nem érdeke, hogy zavargás legyen Judeában. Ezért aztán a békességet próbálja fenntartani, hogy a kereskedelem szabadon működjön, és ne legyen forrongás se itt, sem pedig ott. De ennek a legnagyobb nehézsége az a vallás lesz. És milyen különös, hogy Európa hitte egy ideig, hogy a vallást az félre lehet tenni, és pusztán számokban mérhető és gazdasági teljesítmény mérhetők az országok és a világ. És egyre inkább szembesül a mi világunk is azzal, hogy nem a vallás, nem egy félretehető, nem egy zárójelbe tehető lelki magánügy, ahogy azt a nyugat szokta gondolni. Nem a vallás az egy kőkemény valósága, hatalmi kérdése ennek a világnak, megkerülhetetlen az embereknek a hite, kultúrája, szokásai. Hát a zsidóság nagyon különbözik minden más néptől a római birodalmon belül, leginkább abban, hogy monoteista vallás, és az egy Istenben hisznek, és nem hajlandók bevenni, hogy több Isten van. Ez a haláluk árán sem hajlandók bevenni ezt. Így aztán a politika meghajlik, és külön engedélyt ad a zsidóságnak a maguk vallását gyakorolni, és ez nem egy elvi kérdés, ez olyan gyakorlati kérdés, hogy milyen pénzt használnak, mert amin a császár képe van, azt a zsidó nem veszi a kezébe. És itt látjuk a pert is, hogy a zsidók, akik hozzák az elítéltet, és kérik az ítélet végrehajtását a helytartótól, mert nincs megadva nekik a kivégzésnek a joga, ezért kín megállnak. Nagyon furcsa fintora ennek a beszélgetésnek, aki előtt nyitva van a Szentírás, az láthatja, hogy ők kín állnak, és a helytartó föláll a trónszékéből, elhagyja a bírósági termet, kimegy az épületen kívülre, és ott az udvaron beszélget azokkal, akik hozzájöttek, mert azok be nem teszik a lábukat egy pogányházába. Ezért a helytartó kénytelen kimenni és tárgyalni a zsidó népnek a képviselőivel. Pilátus lavírozik, egyensúlyt akar tartani, és azt látjuk rajta, hogy a politika nem más, mint a kompromisszumoknak a művészete. Innen érthető a kérdése is, hogy hát mi az igazság? Jézus, mit kérdezel ilyet, hogy mi az igazság? Valahogy egybe akarom tartani ezt az országot, meg a birodalmat, meg a fejemet is a nyakamon, hogy le ne vágják, és el ne ítéljenek engem magamat. Hát igyekszem, amit meg lehet oldani, azt. Mi az, hogy mi az igazság? A kérdés is annyira más, mint az a valóság, amiben Pilátus él, és azt kell mondjam, talán egyetértetek ti magatok is, hogy mint amiben a mi világunk él. Három kérdés van, három fogalom van, amit szeretnék veletek együtt végig gondolni. Ez pedig a hatalom, amikor Jézus azt mondja, hogy az én országom más, nem-e világból való. A hatalom kérdése, ami más az Isten országában, az igazság kérdése, ami más, és az idő kérdése, ami más. Először a hatalomról, ahogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa itt van, de közben nincs itt, mert egészen más az Isten országa és uralma. Nem úgy jut érvényre, ahogy azt mi két lábbal a földön álló emberek gondolnánk. Ezt már az iskolások is tudják, hogy kell valakinek érvényt szerezni a szavának. Hát a leghatásosabb nem szép, de mégiscsak az erőszak. És ezt lehet hangerővel, ezt lehet fizikai fölénnyel, és lehet magával az erőszakkal is érvényre juttatni. Az erőszak az működik, az berendezi a sorokat. És ennek nem kell tetlegességig menni, az erőszaknak ezer kifinomult formája van. De Jézus azt mondja, hogy nem, az én országom nem a fegyverek által jut érvényre, az én uralmam nem az erőszak által jut érvényre. És ez nem csak szó, hogy egy ilyen szép lelkű názáreti tanító tanítja ezt a bölcsességet nekünk, hogy egy erőszakos világban emberek tanuljunk meg erőszakmentesen kommunikálni, és ne használjuk a fegyvereket, meg a pisztolyokat hagyjuk ott. Nem erről van szó. Nem csak szó, szép lelkeknek a vágyakozása ez. Ott van néhány perccel, órával ezelőtt a történés a Getsemáné kertben, amikor jönnek Jézust elfogni, fegyverekkel egy iszonyat nagy tömeg érkezik, katonák érkeznek, hogy Jézus meg a 12 tanítványát, akik zsoltárokat énekelnek, azokat ezekkel a fegyverekkel majd elfogják, mert lázadásra készülnek. És a tanítványok pontosan így is reagálnak, előkerül egy kard, hogy kerül oda kard, az egy másik kérdés, de előkerül egy kard a tanítványoktól, és nekiállnak vagdalkozni. Ott rendes harc alakul ki. Le is vágják az egyik katonának a fülét. És ebben a helyzetben Jézus mit csinál? Teljesen érthetetlen, elképesztő dolgot. Leállítja az övéit, és meggyógyítja azt, aki azért jött, hogy elfogja őt. Ilyen nincs. Ha csak nem az van, hogy Jézus nem szép lelkű fantáziákat és álmokat tanít és kerget, hogy milyen jó lenne a világ békessége, hanem más uralom alatt van, másképp él, másképp áll a hatalomhoz, és azt, aki rátámad, azt meggyógyítja. Nem szó, hanem valóság. Komolyan gondolja Jézus, hogy nem a fegyverekkel fog ő maga érvényt szerezni a maga uralmának és a hatalmának, hanem úgy, ahogy azt láttuk akár a múlt héten is, vagy belelapozunk az evangéliumba, hogy ráparancsol a gonoszra, és az elmenekül. Egy vak és süket meggyógyítása volt előttünk a múlt héten. Jézus egy szót szól, és fölszabadul annak az embernek a szeme, meg a füle. És lát, és hall, és beszél, és újra része az életnek és a közösségnek. Jézusnak ilyen a hatalma, hogy egy szót szól, és a világ megváltozik körülötte. Ez a teremtőnek a hatalma, aki kimondja, hogy legyen, és megtörténik. Nincs szüksége Jézusnak a fegyverekre. Rácsodálkozunk erre az egészen elképesztő hatalomra. Itt van, működik, és mégsem tudjuk megfogni. Mégsem adatik a kezünkbe, hogy mi most itt letöltenénk, ma így kell már beszélni, letöltenénk egy ilyen mobil applikációval ezt a Jézusi hatalmat, és aztán csak elővennénk, megnyomnánk, és működne. És akkor így megszűnne a háborúság. Csoda volna. Nem adatik a kezünkbe. Köztetek van, de más ez az Isten országa. Nem tudjuk használni így. Nem adja így a kezünkbe. De közben mégiscsak tudjuk, hogy Jézusnak hatalma van a halál fölött, a gonosz fölött, a bűn fölött, minden romlás fölött. És megtörténik, ami emberileg nem történhet meg, hogy a kutyából szalonna lesz. A felnőtt konfirmandusok tanítanak engem, hogy már nem jó ez a megfogalmazás, mert nagyon sokan vegánok, meg amúgy is ilyen, ez erőszakos ez. Tehát kell mondanom egy másik húsmentes példát erre, hogy ezt értsük már, hogy a kutyából is szalonna lesz. Ezt találtam, másoktól idézem ezt is, hogy a falra hányt borsó is kivirágzik. Ez zöld. A lényege ugyanaz, hogy amit soha nem gondolnánk, az megtörténik. Hogy olyan erő és hatalom van Jézusban, ami ahol kiárad, ott megváltozik a világ. És ez nem szó, ezt életek tudják elmondani. És bárcsak állnátok ki és mondanátok, hogy az én életemet hogyan változtatta meg Jézus. Hogy engem mindenki leírt, hogy engem mindenki beskatujázott, hogy engem elkönyveltek. És látjátok, szabad vagyok ettől. És nem az vagyok, akinek mondtak. És nem a szenvedélyeimnek a rabja vagyok. És nem az az ember vagyok, akinek mindig is mindenki látott engem, mert Jézus miatt megváltozott az életem. És az ezerszer unalomig hallott szó egyszer csak megfogta a szívemet, és megváltoztatott engem. Szükségünk van hallani ezt, látni egymáson az Istennek ezt az egészen másfajta hatalmát, hogy ott, ahol gonoszság van, hogy ott, ahol gyűlölet van, hogy ott, ahol erőszak van, egyszerűen megszűnik, és békesség költözik be, hogy ott, ahol gyász van, Isten mégiscsak le tudja törölni a könnyet a szemünkről. Ez az ő hatalma, amelyik nem adatik a kezünkbe, mégis valósággal működik közöttünk. Nem különösebben nehéz az igazságnak a kérdése is. Pilátus fölteszi a kérdést, mi az igazság? Miről beszélsz te, Jézus? Mintha a mi korunkban lenne ez a párbeszéd, hogy a te igazságod, meg az én igazságom, meg nekem föl kellett állnom a trónszékből kimenni, mert az ő igazságuk olyan erős, hogy engem kényszerítenek, de közben az én igazságom nélkül, hogy kivégezhetitek, ők nem jutnak sehova, szóval, hogy milyen igazságról beszélsz. És az a döbbenet, hogy amit várnánk megint, hogy az igazságot ilyen tétel mondatban megfogalmazva Jézus kimondja, és akkor az úgy egyszerűen csak hatni kezd, és mindenki látja, hogy ez igaz. És nem ez a válasza neki. Mi persze egy ilyen robotikus korban élünk, és ma már elég régóta az ember a gépektől kérdezi, hogy mi az élet értelme, és aki tudja erre, hogy mi a gépek válasza, az egy tudja pontosan, hogy 42. Hát, köszönjük szépen, ezt tudja a gép dobni. 42 az élet értelme. Megvan, tudod, leírható, matematikai egyenletekkel, törvényekbe fogalmazhatóan, pontosan, minden szó a helyén van. Mire mész vele? Jézus azt mondja, hogy az igazság én vagyok. És ez megint egy olyan mondat, amivel előtt széttárjuk a kezünket, hogy hát ilyet senki nem mond Jézust kivéve. hogy az igazság nem tantétel, nem paragrafus, amivel hadakozhatunk egymásnak, nem egy algoritmus, ami majd megoldja a világnak a problémáit, hanem egy személy, egy személyes valóság, aki ott áll Pilátus előtt, és beszélget vele, és kérdezi az igazságról, és nyitogatja föl a vádlót, a hivatalos bírót, hogy na mi az igazság? És aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, az beszélget Pilátussal, és ezt a csodát nekünk is adatik, ez a csoda. Hogy az Isten igazsága egyszer csak elkezd velünk beszélgetni, és akkor nem a mondatoknak az igazságáról fogunk, nem a döntéseknek az igazságáról, meg a jogosságáról fogunk beszélgetni, hanem az egész életünknek a megméretése, ami Jézussal történik. És bár Pilátus hallgatja ki Jézust, meg a zsidó főpapok követelik a jogos, igazságos ítéletet a törvény szerint, az Isten káromlóra, aki magát Istenné teszi, azok kiderül, hogy fordítva van minden. Hogy ők méretnek meg Jézuson. Ahogy Jézushoz viszonyulnak, az az életüknek a mérlege. Ahogy az igazságot befogadják, vagy elutasítják Jézus személyében, azon múlik minden. És nem csak akkor, hanem ma is. És döbbenetes ez a leírás, hogy milyen az Isten igazsága. Pilátus viszi tovább az ügyet, és mert maga igaznak ítéli Jézust, ezért a mentővet oda kínálja Barabbást, hogy majd egy foglyot az ünnepre való tekintettel szabadon bocsátanak, és akkor hát legyen Jézus, nem? Hát ő igaz amúgy is, hogyha nem megy így, mert nem megy át, hogy ez büntelen ez az ember, de akkor menjen át a kegyelem vonalán, akkor legyen ő, akit szabadon bocsátunk az ünnep miatt. És mi a válasz erre? Nem. A rablógyilkost, azt enged vissza közénk. Nekünk inkább őre van szükségünk. Az ember. Döbbenetes. De még döbbenetesebb az Isten igazsága. Mert ugyanezt történik azóta is. Hogy az Isten igazság, amikor találkozik a rablógyilkossal, az igaztalan emberrel, aki megbukik előtte, akkor megigazítja. Akkor új életet ad. Akkor új lehetőséget ad. Ezeknek a tanúi vagyunk, nem? Hogy nem tudunk elszámolni az életünkkel annyi területen. Öltözködünk, takargatjuk magunkat, de hát kilóg. Hát mesztelenek vagyunk, mert a szégyenünk kilóg. És Isten fölöltöztet a maga ruhájába. És magára veszi a mi szégyenünket. Döbbenetes az Istennek ez az igazsága. Nem paragrafussal győz le bennünket. Nem a törvény erejével kényszerít térdre bennünket. Nem erővel szabadít föl, vagy kényszerít rá, hogy a hazugságot elhagyjuk, hanem a szeretetével és az irgalmával. Más. Más ez az uralom, más ez az igazság, ami az Isten országában érvényesül, hogy az igaz, az egyedül igaz megigazítja a gazembert. Hihetetlen. Bárcsak élnénk vele, hogy a hazugságokat elhagynánk, bárcsak élnénk az Istennek ezzel a szabadságával és kegyelmével, hogy nem takargatni kell is az összes energiát. Hát aki már hazudott, diákok is tudják. Aki már hazudott, a hazugság, mint az örvény, örvényt hív elő. Mert kiderül valami, akkor újabb hazugság, hogy kiderüljön az előző hazugság. Biztos ismeritek. Mekkora energia van ebbe, hogy a hazugságoknak a réseit betömködjük, és ne derüljön ki. Mekkora energiát viszel. És milyen más lenne, hogyha bevallanánk. Mert az, aki elítélhetne, nem ítél el. Hanem azt mondja, hogy élj. Rablógyilkos, élj. És döbbenetesek az evangélium leírásai, hogy mindig várnám, hogy folytatódik. Mi lesz Barabbással? Mi lesz utána? Mi lesz a bűnös asszonnyal, akit mindenki halálra akar kövezni? És Jézus azt mondja, hogy nem kárhoztatlak téged, mindenki elsomfordál. És ott marad egyedül Jézus, és nem kárhoztatlak. Mi lesz vele? És az evangélium mindig abba marad. Nem mondja tovább. Én azt gondolom, hogy azért, mert tessék, a te történeted folytatódik. Mit kezdesz a szabadsággal? Mit kezdesz azzal, hogy a hazugságokból föloldottál? Hogyan éled tovább az életedet? Nem tudod ugyanúgy.
Ha valaki az élete árán ment meg téged, nem tudsz közömbös maradni, ez nem az előírásoknak, a megfeleléseknek az igazsága. Ez nem az önigazolásnak az igazsága. Nincs mit takargatnom. Hát mindenét odaadta. Minden alól fölmentett. Ez egész más, ez az igazság. Ami szabadságból fakad, ami szeretetből fakad, ami személyes. Ez megint a mi lehetőségünk. És csak a megbocsátást szeretném elétek tenni. Olyan nehezen megy. Annyi haragot, sebet őrzünk magunkba. De hát, ha az igazság megáll előttünk, de ha azt mondja, hogy te élj, légy szabad, de ha azt tanítja nekünk, hogy amiképpen mi is amiképpen te bocsátottál meg, mi is úgy bocs, ha ő tanítja ezt nekünk, nem ezen az úton kellene bátran lépnünk egyet, és odaállni, és elengedni, és megharcolni, hogy amit ő elengedett, azt én is el tudjam engedni. Mennyire más ez, mint amikor a jogszabályokkal, törvényi igazságukkal vagdalkozunk. És végül az időről, hogy mennyire más az Istennek az ideje. Az a furcsa, hogy a mi időnk az a napjárásához igazodik, onnan is tudjuk, hogy hány óra van. Onnan is tudjuk, hogy milyen évszak van. Jézusnál fordítva van. A napjárása igazodik ő hozzá. És azért merem ezt ilyen bátran mondani egy természettudományos korban, meg ráadásul egy gimnáziumban, ahol fizikát tanultok, meg matematikát, meg csillagászatot tanulnak. Szóval azért merem mondani, hogy a napjárása is Jézushoz igazodik, mert az evangélium ezt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, akkor elsötétült a nap 3 órán keresztül. Hogy a nap igazodik Jézushoz, a világ teremtőjéhez. És az idő sem úgy van, ahogy azt mi tudjuk mérni az óránkkal, vagy a telefonunkon kijelzi. Az valahogy az Isten ideje másképp működik. Az Isten országát mi várjuk, tudjuk, hogy nincs még itt, érezzük, mert még gyász van. Még sírunk, még bántás van, még hazugság van. Még a gonoszság elvégzi a maga munkáját, és megteheti. Még nincs itt, várjuk, és mi ezt úgy várnánk, hogy óra, perc, dátum, mikor érkezik el. A zsidóság mind a mai napig így várja, Jézus nem. De majd jön egyszer, akkor nyilvánvaló lesz, az az időnek a vége lesz. De azt órában, percben kell kimérni, meg naptári napban. És olyan furcsa látni az evangéliumban, hogy akkor és ott megjelenik az Isten országa. Aztán meg nincs ott, mert nem annak az ideje van. Nem úgy van az Isten országának az időzítése, ahogy azt mi szoktuk mérni. Csak egy ellentétpárral tudjuk ezt az időt mérni, a már és a még nem kifejezéssel. Már itt van, de még nincs itt az Isten országa. És amikor megjelenik itt és most hirtelen, egyszerűen csak valóságá lesz, akkor teljesen itt van. Aztán megint kicsúszik a kezünkből, és még nincs itt. És ennek a feszültségével élünk, s kell, hogy lássuk ezt a különös dolgot. Megint ez a történet. Hogy az egész történet arról szól, hogy ami meghatároz őket, hogy ünnep van, Páska, a Páska bárány ünnepe, az egyiptomi szabadulásnak az ünnepe, hogy a halál pusztít, de ott, ahol a bárány vérét fölkenik az ajtó félfára, ott nincs halál, ott élet van. Ennek az ünnepe van, és mindenki ehhez igazodik, hogy megy, vagy nem megy, mozdul, vagy nem, mennyit mutat az óra, az ünnep mikor kezdődik. És a döbbenet az, hogy az ünnep akkor teljesedik be, mert az a Páska bárány az maga Jézus. Ezt órában nem tudjuk lekövetni, hogy az Isten ideje évszázadokon keresztül erre ketyeg, erre az egy pillanatra van kiegyezve, minden erre mutat, ezt készíti elő az egyiptomi szabadítás is, hogy majd jön az Úr, és ő lesz az áldozat, akinek a vére miatt nekünk életünk van, és akinek a halálával mi föltámadhatunk, mert ő is föltámad, és föltámaszt bennünket is. Ez történik. Meg se gondolják. Mert igazodnak az ünnephez, az ünnep idői méréséhez, és közben az ünnep velük történik. És ez nem csak akkor van, hanem most is. Nem tudjuk kimérni az Isten időzítését, de az zajlik. Már itt van az Isten országa, és még nincs itt az Isten országa. És nem akkor lesz itt, amikor kiszámoltuk, leírtuk, hanem amikor ő azt mondja, hogy most. És amikor Isten azt mondja, hogy most, akkor az ő hatalma elsöpri a gonoszt, ami megkötöz bennünket, ami szembefordít bennünket, ami agresszívvé tesz bennünket. Akkor egyszerre csak békesség támad belül és körülöttünk. Amikor Isten azt mondja, hogy most, akkor a hazugság megszűnik többet. Nincs. Az igazság lép elő, és a bűnös szabad föladni magát, megvallani a hamisságot, és közben fölöltözni az Isten igazságát, és szabad megigazultan beszélni a másikkal, szabad megbocsátani, szabad évtizedes sérelmeket rendezni most, mert az Isten azt mondta, hogy ennek az ideje van. Testvérek, el ne szalasszuk az Istennek az idejét. Kérlek benneteket, el ne szalasszuk, ne úgy járjunk, mint ők a páskával, hogy nagyon betartják, hogy nézik a naptárat, hogy tudják, hogy a nap hogy jár, csak nem látják, hogy az ünnep most történik velük. Kérlek, ne így történjen velünk, hogy énekeljük a szép zsoltárainkat, hogy fölvesszük a szép ünneplő ruhánkat, csak nem látjuk, hogy minek az ideje van. Kérlek, hogy ezt a másfajta országot, hatalmat, igazságot, időzítést lélektől lélekig fogadjuk. Hogy bennünk történjen. És amikor Isten azt mondja, hogy most, akkor ne légy rest bocsánatot kérni. Akkor lökd félre az akadályokat, és menj, mert ennek az ideje van. Mert a kegyelemnek az ideje van. Mert a szabadságnak az ideje van. Megtérni és megbocsátani. Vigasztalni és odaállni. Áldozatot hozni, és szabadon engedni. Most. Amen. Csendben imádkozzunk. Igen, Urunk, ilyen feszültek vagyunk, és bírjuk, ameddig csak bírjuk a kitartott hangokat, aztán egyszer csak összeomlunk, és megadjuk magunkat. Látod, Istenünk, hogy mennyi kudarc van mögöttünk, hogy hányszor próbáltunk megbékülni, hányszor próbáltunk igaz módon viselkedni, hányszor határoztuk el, hogy mostantól, és ezt is, és másképp lesz. És aztán újra összeomlottunk. Igaz, Urunk, a Te igéd, meg kell hajoljunk előtte, hogy Te a kevélyeknek, a gőgöseknek, a büszkéknek, az önigazultaknak ellenállsz. De aki magát megalázza, azt Te felmagasztalod. Aki megvallja a maga elesettségét, azt Te felöltözteted és fölsegíted. Szeretnénk, Urunk, megadni magunkat. Szeretnénk kérni, hogy a Te igazságod töltsön be bennünket, adjon szabadságot élni, odafordulni a másikhoz, elfordulni a rossztól. Hadd legyünk, Urunk, a Te jeleid ebben a világban, akik miközben még mindig botorkálnak, mégis tudják hirdetni, hogy az Isten országa itt van köztünk, és megerősít, fölsegít, és biztos lábakkal járunk, és léptekkel. Hadd legyünk a Te követeid, akik ott, ahol gyűlölet van, békességet tudnak munkálni. Adj szabadságot, áldozatot hozni, nem magunkért élni. Urunk, kérünk, töltsd bennünket lelkeddel. Uráld az életünket, családjainkat, intézményeinket. Uráld a mi országunkat, hogy ne a gyűlölet, a hazugság szabjon rendet, hogy ne csak a lehetségesek kompromisszumait kötögessük egymással, hanem törjön be közénk a Te országod, és tegyen olyan egységet, ami emberileg nincs, nyisson olyan ajtókat, amik nincsenek, támaszon olyan utakat, amik nem is léteznek. hívjon életre közösségeket, akik nem, emberileg nem lehet, hogy összetartsanak. Hadd legyünk mi, Urunk, ennek a jelei, kérünk. Ajándékozz meg a te lelkednek munkájával, uralmával. És kérünk gyászoló testvéreinkért, kérünk az árvákért, hogy a te irgalmad vegye őket, vegyen bennünket körül. Ezerszer megbukunk a szeretetben, a hűségben. Köszönjük, hogy ezer egyszer is felállítasz, és megajándékozol a tiéddel. Kérünk a vigasztaló lelked munkájáért. Cselekedj hatalmasan közöttünk. Jézus Krisztus, aki itt tanítottál minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.